volt az, ahova odaesett két bringás sárosan, nagyon koszosan, izzadtan egy aznapi több mint 100 kilométeres tekerés után, és egy óriási eső és sár után, és azért ezt tudni kell, hogy ez egy 4 csillagos szálloda, és ezek után a szálloda az azt mondta, hogy adják oda a bringát, lemossák, adják oda a ruhákat, akkor azokat is kimossák, és úgy fogják visszaadni, és már este későn értek be a szállásra, a wellness részleg még nem is működött, de bekapcsolták nekik, hogy melegedjenek meg, és pihenjék ki ott a napfáradalmait. Tehát mondjuk azt gondolom, hogy ez például egy olyan szemléletbeli hozzáállás, ami azt mutatja, hogy valakinek tényleg fontosak a bringások.
Köszönöm szépen! Az elmúlt percekben Kocz Ádámmal beszélgettünk a Makatusz képviseletében az Országos Kerékpáros Barát Szolgáltatói Hálózatról. Mindenkinek ajánlom, hogy töltse le telefonjára a Kerékpáros Barát alkalmazást, mert azonnal olyan információkhoz juthat, amely nagyon megkönnyíti egy-egy túra tervezését, hiszen hogyha olyan helyre érkezünk, ahol biztosan barátságosnak csak lesznek velünk, az már önmagában egy biztonságot ad egy-egy túra megtervezésén és megvalósításánál. Szóval köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok a projekthez és a bővítéshez is.
Én is köszönöm szépen.
Szervusz, minden jót! Gonna ride the whirlwind. It ain't dangerous enough for me. Get your head down, baby. Yeah. We're gonna ride tonight. Your angel eyes shining bright. I wanna take your hand, lead you from this place. Don't leave it all behind. Check out this rat race. Ride the wild wind.
114, 115, 116.
117 perc.
A közélet iskolája mindig nagyon érdekes programokat, illetve képzéseket szervez a demokratikus állampolgári jogokkal kapcsolatban, és most a júniusi programokat fogjuk ajánlani. Bauer Flóra, az oktatási program felelős van itt velünk a vonalban. Szervusz, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó, üdvözlöm a hallgatókat is.
Mit érdemes tudni a júniusi programraitokról? Ha jól láttam, akkor 3-4 ilyen képzésetek is indul a közeljövőben.
Igen, most júniusban 3 képzésünk van, 3 programunk van, amihez be lehet csatlakozni. Az első egyébként a Pride hónap keretében valósul meg, és ez egy rövid műhelyfoglalkozás, aminek az a témája, hogy milyen egy olyan csoport, ami jól működik, megtartó, demokratikus, biztonságos az emberek számára, és ezt ilyen játékos, drámás módon fogják a résztvevők feldolgozni saját tapasztalataikra, meg kérdéseikre alapozva.
És mit érdemes tudni erről a képzésről? Egyáltalán ugye képzéseitekről általában, hol érdemes jelentkezni, és akkor utána tovább megyünk majd a másik kettőre is.
Hát ez a konkrét program, ez 11-én lesz, és egyébként június 4-ig lehet rá jelentkezni. Érdemes megnézni a Facebook oldalunkat, vagy a közéletiskolája.hu-t, ahol megvannak ezek az események, és ott lehet egy űrlap, egyszerű űrlap kitöltésével bejelentkezni. És egyébként képzéseket tartunk mindenféle állampolgári aktivitást elősegítő témákban, arról, hogy hogyan szervezünk jól működő csoportokat, arról, hogy milyen érdekvédelmi kampányokat szervezni, és hogyan érdemes ennek nekiállni, de vannak képzéseink társadalmi egyenlőtlenségekről is. Ezek most éppen már kevesebb van, mert szeptembertől indulnak jobban újra a programjaink, de augusztusban már egész biztosan érdemes megnézni újra, hogy mikkel készülünk a következő tanévre.
A következő képzés, amely érdekes lehet, június 15-én lesz majd, ha jól látom. A Víz az Úr, ez egy városi játék a közéleti iskolájával. Mit érdemes tudni, mint hogyha valamilyen utópiában indulna ez az egész képzés?
Igen, ez így van. Ez egy városi sétálós állomásos játék, ami 2222-ben játszódik, ami egy ilyen vízhiányos elképzelt jövő, ahol a társadalmi különbségek alapja az az, hogy az emberek hogyan férnek hozzá az ivóvízhez. És a játék során a kis csapatok, akik elindulnak, azért dolgoznak, hogy mozgalmat szervezzenek annak érdekében, hogy egyenlőbb legyen a társadalom. És akkor a különböző állomások végigjárásával egy mozgalomépítésnek a szakaszait, meg tipikus dilemmáit lehet megismerni, például az, hogy hogyan lehet bázist építeni, vagy milyen arculatot érdemes csinálni, vagy kikkel érdemes szövetséget kötni, esetleg kik azok, akikkel nehéz lehet az együttműködés.
Itt a víz akkor az egy erős metafora mondjuk azzal kapcsolatban, amelyek most uralják a társadalmi egyenlőtlenségeket, tehát gondolom valamilyen eszközöket is próbáltok mutatni arra, hogy hogyan lehetne a mostani jelenünkben csökkenteni ezeket az egyenlőtlenségeket.
Abszolút. Ez egy, ahogy te is mondtad, egy ilyen utópikus világban játszódik, de hogy azok a tartalmak, amiket ezen a két órás eseményen föl lehet szedezni, vagy amiről tanulni lehet, azok teljesen átforgathatók a mai világra, a mai szerveződésekre nézve, és úgyhogy ez mindenkinek tanulságos lehet, aki szeretne aktívan fellépni a saját ügyeiben.
Harmadik képzésetek pedig június 29-én lesz, az Elnyomás arcai a címe. Mit érdemes tudni röviden erről a képzésről?
Igen, ez egy egynapos képzés, amit Pécsen fogunk egyébként megtartani, egy ottani Kanada Aketonipe meghívására. Ez egy nagyobb programunk, az országszerte programunknak a részeként valósul meg egyébként, ami egy a közös értékeink program EU-s finanszírozásból valósul meg, és az a lényege, hogy Budapesten kívülre szeretnénk elvinni a programjainkat, hogy minél többen hozzáférhessenek, és ezen a konkrét képzésen a társadalmi egyenlőtlenségekről fogunk közösen tanulni, arról, hogy különböző csoportoknak az elnyomott helyzete, a társadalmi csoportoknak a viszonyai, azok hogyan függnek össze egymással is, meg a hatalmi viszonyokkal is, és az a...
Most valamiért Flórát elvesztettük, nincs itt velünk a vonalban, de reméljük, hogy nem sokára újra hallhatjuk a hangját.
Halló? Hallottok?
Igen, most hallunk, igen, itt vagy.
Furcsa, bocsánat, nem tudom, meddig hallottatok akkor.
Igen, tehát arról van szó, hogy az országszerte programról kezdtél röviden beszélni, mert hogy az Elnyomás arcai az Pécsen valósul meg.
Igen, igen, azt szeretnénk, hogy Budapesten kívül is elérhetőek legyenek a programjaink, és ez egy olyan képzés, ami társadalmi csoportok helyzetéről szól, arról, hogy ezek hogyan függnek egymással össze, például a nők helyzete, vagy a romák helyzete, vagy a globális egyenlőtlenségek, és szeretnénk egy ilyen nagy képben meglátni, hogy ezek a különböző viszonyok és hatalmi relációk, ezek hogyan kapcsolódnak össze, meg hogyan kapcsolódnak össze a mindennapi tapasztalatainkkal is, és azt is természetesen megnézzük, hogy, hogyan tehetünk azért, hogy ezek minél egyenlőbben alakuljanak, ezek a csoporthelyzetek és esélyek a világban.
Általánosan kiknek ajánljátok a képzéseiteket, olyan közösségi szakembereknek, vagy helyi közösségi embereknek, akik valamilyen módon szerveznek valamilyen helyi csoportokat, vagy hogy képzeljük el, kiket váltok ezekre a képzésekre?
Hát ez vegyes. Abszolút célozzuk azt a csoportot, amit te is mondtál, szóval akik már esetleg szerveződnek, csinálnak közösségi eseményeket, vagy akár aktivista munkát, és van ebben tapasztalatuk, de olyanokat is abszolút várunk, és ezek a programok talán az ő számukra még inkább alkalmasak, akik most kacsingatnának ebbe az irányba, és szeretnének elkezdeni dolgozni a társadalmi felelősségvállalás jegyében. Úgyhogy ezek pont jó belépő lehetőségek egy kis ismeretszerzésre, játékos bővítésére a tapasztalatoknak.
Te érintett vagy valamelyik képzésben? Esetleg tartasz te is ilyen programokat?
A városi játéknak a kifejlesztésében vettem részt, ami egy nagyon izgalmas folyamat volt. Most már nem én tartom, de az egyik kedvenc programom egyébként ez. Én szerintem nagyon élményszerű megtartani is, illetve részt venni is benne.
Mesélj egy kicsit arról, légy szíves, hogy milyen egy ilyen képzésen részt venni, vagy miket szoktak a résztvevők utána visszajelezni?
Az egyik ilyen fő visszajelzés az szokott lenni, hogy milyen izgalmasan nagyon sokféle ember gyűlik össze ezeken a programokon, hogy az ország különböző részeiről jönnek, különböző ügyekben aktívak, lehet lakhatási, vagy szegénységi anyagi kérdésekben, vagy akár környezetvédelemben, és hogy ezeknek az ügyeknek a különbözősége ellenére mennyire hasonlóak a tapasztalatok, és hogy mennyire sokat tudnak egymástól tanulni. Úgyhogy ez az egyik fő dolog, ami a részvevők számára minden képzésen nagyon fontos szokott lenni, ami azért is lehet így, mert nagyon nagyban építünk arra, hogy a résztvevőknek milyen tudása van már, és igyekszünk ezt becsatornázni a képzésekbe. De természetesen a konkrét képzés témájától függ az, hogy aztán milyen konkrét tudásokat visznek haza a résztvevők, mert van, amikor nem tudom, az izgalmas tanulság a számukra, hogy milyen alapon érdemes kiválasztani az akciókat, érdekvédelmi eszközöket, amiket felhasználnak a kampányuk során, máskor pedig az, hogy hogyan lehet, nem tudom, csoporton belüli konfliktusokat jól kezelni, vagy olyan viszonyokat létrehozni, amiben jó dolgozni az embereknek.
Mondd el, légy szíves, még egyszer foglaljuk össze, hogy is miként lehet jelentkezni ezekre a képzésekre, hol érdemes tájékozódni.
Igen, azt javaslom a hallgatóknak, hogy nézzétek meg a Közéletiskolája Facebook oldalát, vagy pedig a közéletiskolája.hu-t, ahol az események vagy programok pont alatt megtaláljátok ezeket a programokat és amiket ajánlottunk. 6. hó 11-én lesz a Megtartó és Demokratikus Csoport receptje nevű programunk. Június 15-én ez a Víz az Úr városi játék, és akik pedig Pécs vagy Pécs környéken laknak, azoknak a június 22-i Elnyomás arcai nevű képzést ajánlom, és mindegyikre egy-egy egyszerű űrlap kitöltésével tudtak jelentkezni, amit a honlapunkon is, meg a Facebook oldalunkon is elértek.
Az elmúlt percekben a Közéleti Iskolája júniusi képzéseivel, programjaival ismerkedtünk meg. Itt volt velünk a vonalban Bauer Flóra, a Közéleti Iskolája oktatási programfelelőse. Sok sikert kívánunk ezekhez a képzésekhez, sok jelentkezőt, és persze nagyon tartalmas eseményeket. Minden jót neked, szia!
Köszönjük szépen, szia! Talking.
collecting our colors. I'm still sticking with my rules, 'cause love is for the lovers. Love is for the lovers. Can't find any flowers. You left with all the colors.
Tizennégy, 115, 116,
117 perc.
Néhány héttel ezelőtt a hírekből busongtunk egy elég rossz információért. Szóba került, hogy esetleg az Esterházy Péter villáját, ami a római parton volt, kénytelen eladni a család, nem sikerült megoldást találni rá, és aztán jött egy friss hír, és erről majd mindjárt egy kicsit többet szeretnénk, hogy a harmadik kerületi önkormányzat felajánlott, hogy megveszi az épületet, és két kortárs író, Dragomán György és Vámos Miklós pedig egy irodalmi alapítványt hoztak létre, ők a működtetésben vállalnának szerepet. Mindezekről kérdezem Esterházy Marcelt, Esterházy Péter fiát. Szia, Marcel, Péterfi Ferenc vagyok. Hát remélem, nem mondtam el mindent, ami erről tudható, szóval, hogy mi is a helyzet?
Hát a helyzet nagyjából ez, tehát, hogy ugye mi nagyon sokáig gondolkodtunk azon, hogy mi legyen a ház sorsa, és rögtön apám halála után felmerült, hogy milyen jó lenne, hogyha ebből egy valahogy tovább lehetne vinni azt, hogy itt alkotó munka folyt, és milyen jó lenne, hogyha ebből egy alkotóház lenne, vagy egy fordítóház. Akkor az édesanyám még ott lakott római fürdőn a házban, uh-huh. Úgyhogy sokáig, ugye egy ideig a hagyatékot rendeztük és pakoltuk, utána a könyvtár sorsára kellett megoldást találni.
Azt, ha jól tudom, az vagy Bécsbe, vagy Berlinbe került?
A hagyaték, tehát hogy a levelezés és a kéziratok, uh-huh. Azok vannak Berlinbe, a Berlini Művészeti Akadémiában. Uh-huh. Ahol már folyik a feldolgozása, járnak ki kutatók, úgyhogy ez egy nagyon aktív,
nagyon jó.
Aktív és egy jó archiváló hely.
De akkor a többi, a többi része az, amiről most beszéltél, ami még gazdát.
A könyvtár került az Evangélikus Országos Gyűjteménybe, aha. Ami szintén egy, mindegyik ilyen atipikus, az a vicces, hogy normális európai országban nem így mennek a dolgok, de mi nagyon örültünk, hogy mindegyikre találtunk valami
atipikust.
Úgyhogy az evangélikusoknál van az Üli út, hanem egy szuper jó hely, és nagyon aktív programokat csinálnak, és nagyon szépen meg van csinálva ott a Esterházy Gitte és Péter könyvtár néven fut a családi könyvtár, és akkor volt a ház sorsa, ami meg sokáig egy billeget, hogy mi legyen. Ugye ez egy viszonylag nagy ház, mindig villát mond mindenki, de azért nem egy villa, szóval nyaralónak épült a század elején, és
hát én is ilyen sajtófordulatokból vettem, mert nem ismertem én se korábban ezt a...
Igen, de ez egy ilyen klasszik római fürdői nagy ház, ami a család tulajdona, hát az 50-es évek vége óta. Kitelepítés után már lényegében ide jöttek vissza, amikor visszaköltözhetett.
Neked gyerekkori élményeid fűződnek ide?
Én nem ide születtem, én a Bogár utcában születtem, 77-ben, de 80-tól vagy 81-től lakunk itt. Akkor volt meg a nagymamám, és akkor költöztünk mi oda. Úgyhogy 80...
Tehát akkor a kamasz vagy felnőtt kori élményeid akkor azért kötődnek ide.
Hát én ott laktam.
Na, hát akkor
98-ig.
Na, és hát ez reménytes, hogy történt ez, hogy ugye ti nyilvánvalóan próbálkoztatok azért, hát ugye mondtad, hogy egy, hogy is mondjam, nem tudom most, nem kerülgetem, egy normális országban, ott valószínűleg, hogy a kulturális tárca, vagy valamilyen központi szereplők rögtön a megoldáson gondolkodnak. Ti kerestétek őket, vagy ők, vagy pattantatok le róla, vagy hogy volt ez a küzdelem, vagy ez az egyezkedés?
Vagy hát egyáltalán az utolsó is... kör az nálunk a főváros volt, hogy gondoltuk, hogy esetleg a fővárosnál lehet, miután már ezek a, tehát az összes többi oldal vagy részt, tehát a PIM-től nagy hallgatások voltak végig, úgyhogy ezt éreztük, hogy ez nem...
Ez a Petőfi Irodalmi Múzeum, csak a hallgatóknak mondom, igen.
És utána ott állt a család, hogy mi nem tudjuk fenntartani ezt a házat, nekünk nagy, tehát sokan vagyunk testvérek, de senki nem akart oda költözni, nem is tudott volna. Úgyhogy volt egy pont, amikor azt mondtuk, hogy jó, hát akkor muszáj eladni. Ez egy fájó pont, és nagyon sokat kellett ezen dolgozni, hogy eljussunk ideig. És akkor én, amikor ez kikerült ez a hirdetés, felraktam a közösségi oldalra, és onnan átvette a Dragomán György, aki írt hozzá egy szép rövid szöveget, és akkor tényleg így berobbant az egész. Pár hét alatt rengetegen kerestek minket, és a Vámos Miklós meg a Dragomán György, illetve a Daniel Kelman, aki egy német író, és azóta már sok éve szupersztár író, ők hárman azt mondták, hogy ők létrehoznak egy irodalmi alapítványt, és felajánlották a harmadik kerületi önkormányzathoznak, hogy ha az önkormányzat megveszi az épületet, akkor
a működtetésről gondoskodnak.
Ők kitalálják, ők adják a szakmai hátteret, és ez nagyon tetszett a polgármester úrnak, úgyhogy...
Látom közben a levelezésből, hogy egy kis apró kis purperlé is lett, hogy a régi polgármester meg az új polgármester, hogy kinek az ötlete volt, de ez most mindegy is, mert az a lényeg, hogy a megoldás...
Ja, hát az ötlet az eredetileg az enyém volt, úgyhogy...
Na akkor nyomd le, lenyomod a két polgármestert.
Ez a legegyszerűbb. De teljesen mindegy, pont ez a szép ebben történt be, hogy igazán most egy oldaltól független, mindenki azt gondolta.
Most küzdenek érte, valakik elutasították, most pedig küzdenek érte. Na jó, hát ez a, vagy legalábbis a dicsőség. Van valami konkrétan most nevesíthető történés, vagy egyáltalán az, hogy most már van egy perspektíva ezen, ennél nagyobb részletek, vagy alaposabb részletek még talán nincsenek?
Hát ugye most ez egy viszonylag hosszú folyamat, tehát egyre bonyolultabb, mint egy ilyen normális adásvétel, mert önkormányzati tulajdonba kerülnek különböző stációi vannak.
Igen, annak nincsenek ilyen funkciói az önkormányzatnak, valószínű, aki erre hivatkozik, vagy valahol talán még olvastam is, igen.
Tehát ez egy ilyen hosszabb folyamat lesz, közben az alapítvány az létrejött, az is folyamatban van. És hát arra ki kell dolgozni, most én a munka része, tehát ki kell találni, hogy akkor ez hogy fog működni, milyen forrásokat, milyen partnereket keresünk, mi lesz az épület sorsa, én most pont ezzel kezdtem el foglalkozni, hogy sok építész jelentkezett, hogy szívesen konzultálnak erről. A Műszaki Egyetemnek a középtanszéke, ő nagyon szívesen csinálna a diákokkal erre egy kurzus, szóval egy nagyon érdekes.
Milyen társadalmi pezsgés lett körülötte?
Igen, de ez abban is van, hogy az építés szakma is nagyon rossz helyzetben van, és nincs ilyen kulturális beruházás ekkora, ilyen pici léptékű, tehát hogy egy családi házból kell egy több funkciós, fenntartható, jól működő intézményt, ilyen mini intézményt létrehozni, úgyhogy szerintem ez nagyon sok mindenkinek izgalmas lesz. Nagyon remélem, hogy nagyon gyorsan ez lemegy, vagy viszonylag gyorsan, és akkor minél hamarabb beindul a műterem része a dolognak, ami ugye írókat, költőket, fordítókat, szerkesztőket fog várni, és
felajánlani lehetőséget, hogy itt dolgozzanak.
Tehát visszailleszthetődik az irodalmi életbe ez az épület, akkor most már nem mondok én sem ennél nagyobb, vagy súlyosabb kifejezést, és az alkotóvász funkció ez tűnik, akkor meghatározom. Van te neked, hát nem tudom, hogy feltételetek, vagy javaslatotok, vagy ambíciótok, hogy valami módon a működtetéshez maradjon közvetlen kapcsolatotok? Van erre a családban ambíció?
Hát ugye minden úgy történik, hogy én így belefolyok, mert muszáj belefolyni, ez így volt már a hagyatékrendezésünk, és úgyhogy valószínűleg hogy az alapítványban is valamilyen szinten benne leszek, és segítem a munkát, mert egyrészt ismerem a házat kívülről belülről, pontosan tudom, hogy mik a problémái, mik a gyengéi előnyei, és én képzőművész vagyok, hogyha ez egy más, de a képzőművészként is elég sok ilyen műteremházba jártam, úgyhogy ott is sok kapcsolatom van, úgyhogy remélem, hogy ezeket valamilyen szinten, vagy ilyen partnerintézmény, vagy csak ötlet szinten ezt majd bele tudom
tenni. Marcel, köszönöm szépen. A jó hírt egy kicsit megerősítettük, és ilyen személyesítettük is. Mégis megmentődik a római parton Eszterházy Péter családjának a épülete, és erről beszélgettünk az elmúlt percekben Eszterházy Marcellel, és azért még egyszer összefoglalom, az Óbudai önkormányzat megvásárolja, és egy irodalmi alapítványhoz jött létre, aminek két magyar tagja hirtelen a németet nem tudta megjegyezni, Dragomán György és Ámos Miklós segítségével. Úgy tűnik, hogy ennek az eredeti célja az, hogy alkotóház-szerű funkció legyen, ez létesül. Marcel, nagyon köszönjük, szorítunk, és ha bármi olyan stáció van, ami érdekes lehet a nyilvánosságra, akkor szívesen beszélnénk, vagy beszélgetnénk erről, jó?
Jó, persze, nagy örömmel.
Köszönöm szépen, szia, minden jót!
Szervusz! I will always be hoping you will always be holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day you will understand. You